hetet, az egész hétnek a témáját. Köszönjük, hogy elmondtad ezt a példázatot, a tékozló fiúnak a példázatát. Köszönjük, hogy tanítani szeretnél bennünket ezen a példán keresztül. Köszönöm, drága Úr Jézus, hogy felismerhettem magam a tékozló fiú életében. Köszönöm, hogy tükörként állítottad elém az ő életét, és láthattam meg, hogy olyan dolgokért kiáltoztam, és olyan dolgokat követeltem magamnak, ami nem is illett volna meg. És köszönöm, hogy ráismertettél arra, hogy az egész életem nélküled nem más, mint tékozlás. Az egész életem nem más, mint egy elszakadt, zűlött élet. De köszönöm, hogy van lehetőség, van remény, van esélye az embernek, az emberiségnek, mindenkinek visszatalálni, hogy ebben az énekben is énekeltük. Így áld meg a mai alkalmunkat, könyörgünk azért, hogy szólíts meg, hiszen te az ajtó előtt állsz és zörgetsz. Zörgetsz és vársz mindannyiunkra, hogy megnyissuk életünk ajtaját, a szívünk kapuját. Vársz arra, hogy befogadjunk téged. Én Jézus, áld meg ezt az alkalmat, szólíts meg mindannyiunkat személyesen, személy szerint. Legyen áldott a te neved.
22. verstől, de én idem jól vele gyülekezett, hogy a 11. verstől, tehát az egész példázatot felolvassam.
Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután eltöltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az ereséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány vérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság.
Drága testvérek, mielőtt rátérnék sorozatunk utolsó három versére. Néhány mondatot hadd szóljak az elmúlt estékről. Mi hangzott el? Ugye a tékozló fiú úgy megy az apjához, hogy elkezd követelőzni. Követelőzik, hangoztatja, hogy mi jár neki, hangoztatja, hogy mihez van neki joga. Joga van neki
a vagyon ráeső részét elkérni, noha az édesapja dolgozott meg érte. Joga van ahhoz, hogy azt a pénzt elherdálja, és joga van ahhoz, hogy kiélje az ő életét. Tulajdonképpen abban a pillanatban mihelyest kikéri a vagyont, elköltözik és kikerül az atyai ház védelme alól, kikerül az Istennek a látóköréből és elkezd zülleni. És ez történt a tékozló fiúval is, a maga ura akart lenni, élni akarta az életét, ki akarta végre élni felügyelet nélkül, mindazt a vágyat, amit eddig érzett és addig elfojtott az atyai védelem miatt, és végre ki akarta élni, és zűrés lett belőle. Aztán a második nap ugye az hangzott el, hogy a sátán megvezette a tékozló fiút, hiszen valami olyasmi dolgot kínált neki, ami távol van az élettől. Valami külsőségre helyezte a hangsúlyt, és bekapta a csalit, és éppen ugye arról beszéltünk, hoztam két példát, vagyis egy példát hoztam, ugye a gyümölcs példáját, műgyümölcs és az igazi gyümölcs, hogy mennyire meg tudja vezetni, mennyire meg lehet vezetni az ember. Hát a sátán csak a külsőségekre épít, csak a külső dolgokra, azt fantasztikus módon tálalja, és ennek gyógyban a tékozló fiú. Megdöbbentő volt ebben a történetben, hogy ette volna a moslékot, de senki nem adott neki. Egyedül maradt. Elhagyták azok a barátok, idézőjel a barátok, akik addig hozzásegítettek az élethez. És hozzásegítették az élethez, hozzásegítettek a pénz eltékozásához. Maga ura akart lenni, és ehelyett egyedül maradt a tékozló fiú. A harmadik napon arról volt szó, hogy a bűnnel mit kell tenni. A bűnt meg kell ismerni a sátának a szándékát, a bűnt fel kell ismerni a magam életében, és a bűnt végezetül be kell ismerni, hogy én vagyok az ember. Ahogy Dávid megáll Nátán próféta előtt, és Nátán csak annyit mond, te vagy az ember. Utána jött a beismerés. Odáig kell eljutni az embernek, hogy megutálja a bűnt, megutálja a régi életét, és vágyoljon arra, hogy igen, én új életben szeretnék járni. De ezt, ez a három dolog, ez a három állomás meg kell, hogy előzze. És a tegnapi napon egy dráma is lejátszódott, hiszen a feleségemnek a laborját összetörtem. Már nem volt otthon dráma, megbocsátotta a feleségem, de arról volt szó, hogy az Istenhez vezető út az embereken keresztül történik. Itt sok ember a legkönnyebb utat választja, elmegy az Istenhez, és ott rendezi, amit rendezni kell. Elmegy az Istenhez, ugye azt az igét hoztam, hogy elviszi az ajándékát az oltárra, és azt gondolja, hogy ezzel le van rendező minden. És a példázat arra akart rámutatni, hogy a tékozó fiú elment az apjához, és utána mondta, hogy védkeztem az ég ellen. A történet rámutatott arra, hogy mi a helyes irány, és rámutatott a tegnap esti alkalom is arra, hogy drága testvérek, addig ne könyörögjünk ébredésért, addig ne várjuk az ébredést egyetlen egy lelkésztől sem, amíg sem a lelkészek, sem a gyülekezeti tagok, sem az emberek nem a helyes irányba vallják meg a bűneiket. És a helyes irány az, hogy oda megyek a másikhoz, és ha kell, amit egy nap nem valósult meg, de bízom abban, hogy eljön az idő. Ha kell, akkor oda megyek a másikhoz, és megnyújtom a lábát. Ezzel mutatott példát ebben a példázatban, tékozó fiú, hogy elment az apjához.
megtette azt, amit tőle kellé. Drága testvérek, a mai nap utolsó gondolata, mit ad Isten? Mit ad az Atya, aki vár bennünket? Mit készít annak, aki hazatalál? Tudod, testvérek, elég érzékeny típus vagyok, ezt a feleségem nagyon jól tudja. Megpróbálok erőt venni magamon, de vannak az Isten országában olyan dolgok, amit nem lehet könyv nélkül elmondani. Vallom azt, hogy a bűnbánat az könnyel kell, hogy lejátszódjon. Mert amikor az ember rádöbben arra, hogy milyen bűnös, és rádöbben arra, hogy mennyire zsűlölt életet él, és rádöbben arra, hogy ennek ellenére az Atya vár, ezt az embert könnyre kell, hogy fakassza ez a szeretet. És drága testvérek, az érzékenyít el, nem elég, hogy nem utasít vissza, nem elkészíti a ruhát, elkészíti a gyűrűt, elkészíti a sarut. Ahogy tegnap arról prédikálhattam, hogy az atyai szeretetnek milyen fokozását láthatjuk abban, hogy az Atya meglátta a tékozló fiút, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta, hogy milyen csodálatos fázisokon megy végig az atyai szeretet, hogy drága testvérek, az ember azt gondolná, hogy ezt nem lehet fokozni. És akkor Isten mindig tud újat mondani. Isten mindig tud újat mutatni, mert lehet. Mert a csók után az következik, hogy elkészíti az Atya a ruhát, és ott vár a ruha, a gyűrű és a sarú rá. Drága testvérek, egy megdöbbentő dolog van ebben a történetben. A 22. vers, a 21. vers úgy végződik, hogy azt mondja a tékozó fiú, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, és ugye tudjuk azt, hogy mi van az elhatározásában, hogy az következne, hogy tégy engem, és azt olvashatjuk a 22. a következő versben, az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Drága testvérek, az apa nem engedi, hogy végigmondja a tékozó fiúnak, amit mondani akar, hanem a szavába vág. Félbe szakította, mert amit hallani akart, az elhangzott. Amit az apa hallani akart, az elhangzott. Ott volt a bűnbánatnak a jele. Bűnbánatról tett tanúbizonságot, mert összetört a tékozló fiú, és azt mondta, hogy vétkeztem az égjelen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak neveztessenek. Az atyának ennyi elég volt. Pont. Istennek nincs szüksége többre. Isten az alázatos, megtört bűnbánó szílet magához öleli. És van egy csodálatos történet, Jézussal játszódik le és egy századossal. A százados azt mondja, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj. Isten az alázatos szívűeket magához öleli. Fantasztikus alázat játszódik ott le, és tudja azt, hogy néhány méter. Istennek nincs szüksége arra, hogy megmondjam, hogy mit csináljon velem. Istennek nincsen szüksége arra, hogy megmondja azt, hogy tegyél engem olyanná, ami ennél te akarsz. Nem. Istennek nincsen szüksége erre. Mert Isten nagyon jól tudja, hogy ő mit akar. Istennek nincsen szüksége instrukciókra. Nincsen szüksége az ígérgetéseimre, nincsen szüksége a fogadkozásaimra. Az Atya csak annyit vár, tegyek le elé mindent, hagyjam ott a régit, szakítsak a múlttal, megismerjem, felismerjem és beismerjem az embernek és neki egyaránt, hogy vétkeztem. Istennek ennyi szükséges. én életemben az új élet iránt. Az apa félbeszakítja a fiút és annyit mond, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát. Nem azt mondja, hogy készítsétek el, vasaljátok ki, mossátok ki, vasaljátok ki. Nem azt mondja, hogy hozzátok. Az azt jelenti, hogy készen áll minden, drága testvérek, készen áll minden. Az atya úgy várja a fiút, hogy készen van minden. Talán mondhatni azt, és tudom, hogy nagyon sok házban ez játszódik le, ahol eltávozott a gyermek, hogy a szülő érintetlenül hagyja a szobát úgy, ahogy van. Úgy, ahogy a fiú elment, vagy a leány. Kisimított párna, pokrolt az ágyon, ott vár minden. Mint hogyha bármelyik pillanatban arra várnának, hogy bármelyik pillanatban hazajöhet. És én el tudom képzelni, hogy az atya így várta a tékozló fiút. Simított párna, pokróc. Párna, játszhatunk a fantáziákkal, a kis autó, játékok. Ágyon minden kész volt. A legszebb ruha is, talán szobaimason volt, elő volt készítve. Nem a fia ruháját, hanem az édesapja ünneplő, beöltöző ruháját akarta adni. Nagyon érdekes, hogy a fiú nem kiált közbe, és nem azt mondja, hogy ne az édesapámét, hanem az én ruhámat hozzátok. Ne az édesapám gyűrűjével ékesítsétek a kezeimet, hanem az enyémmel. Drága testvérek, a tékozló fiú nem kiálthat közbe, mert jól tudja, hogy neki sem ruhája, sem gyűrűje, sem semmi az apai háznál nincsen. Nincs neki követelni valója, hogy keretbe foglaljam az egész hét tárgyitatát. Mert így hangzott el. Ez hangzott el az első napon, és ez hangzik el az utolsó napon. A fiú nem tudja azt mondani, hogy az én vámat nem. Az atya azt mondja, hogy az ő ruháját. Drága testvérek, hogy miért hoztam ezt a filmet? Ezért. Mert elhangzott az, hogy a fehér ruha kész. Lehet, hogy mi, és lehet, hogy vannak közöttünk gyászolók. Lehet, hogy mi feketébe öltözünk, de ezzel egy időben az atyánál elő van készítve a ruha, fehér ruha. A fehér ruha, mely a tisztaságnak a jelképe. Nagyon érdekes, utána néztem, hogy mit jelent a ruha és a gyűrű. Ez a kettő a hatalom és a tekintélynek a jelképe a zsidó világban. Az atya ezzel ajándékozza meg az ő fiát, hatalommal és tekintéllyel. És itt gondolhatunk sok mindenre. Például a kulcsok hatalmára. Annak a hatalomnak a birtokosa vagyok, hogy imádkozhatom, hogy megszólíthatom az Istent. Ez hatalom, drága testvérek. Megnéztem azt, utána néztem, hogy mi a gyűrű a mai világnak a közfelfogásában. Hogy olvassam fel. Az egyszerű aranyból készült jelgyűrű, a karikagyűrű hagyománya a 19. századra nyúlik vissza, és annak jelképe, hogy Isten előtt mindannyian egyenlők vagyunk. A kő nélküli aranygyűrű egyébként már az ókorban is a végtelen hűség, az örök szerelem jelképe volt, amelynek nincs kezdete, nincs vége, és semmi nem szakítja meg. Ez egy teljesen világi, bőlegény és honlapország. Ez a gyűrűnek a jelképe, drága testvérek. A gyűrű jelentése tulajdonképpen ebben fogalmazódik meg. Isten szeretetének nincsen kezdete és nincsen vége. Semmi sem szakíthatja el, ahogy Pál apostol is mondja, Isten szerelmétől semmi sem szakíthat el. Drága testvérek, ma a legfontosabb üzenet,
hogy hogyan vár bennünket az Atya. Hogyan fogad, mi azoknak a jutalma, akik a tékozó állapotból visszatalálnak az atyai házhoz, akik rádöbbenek arra, hogy a bűn mennyire valósággá vált az életükben, Isten valami csodálatosat készít mindannyiunk számára. Drága testvérek, hadd mondjak el egy dolgot. Délután egy látogatáson vehettem részt, nem gondoltam volna, hogy bele fogom menni a prédikációba, nem is írtam meg magamnak. Beteg embernél voltam látogatni, bár ő nem volt otthon, de szüleivel tudtam beszélni. És elmondták azt, hogy nincsen békesség a gyermekük életében, és halálos beteg. És ott van a békétlenség, ott van a rendezetlenség az ő életében. Teljesen megdöbbentett. És most megnéztem ezt a filmet. Mekkora kontraszt van a kettő között. Úgy várni a halált, úgy szembesülni a halállal, mert mind a két ember szembesülnie kell, mind a két embernek szembesülnie kell, kellett a halállal. És milyen csodálatos úgy várni, hogy tudom azt, hogy a mennyei Atya a fehér ruhát készített és vár. Milyen csodálatos úgy várni az életednek a végét, amely bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Jó tudni a magam életében, hogy én is készen vagyok. Tudom azt, hogy az én megváltóm él, ahogy Jobb könyvében olvasjuk, és utoljára megáll az én porom felett. Milyen jó ezzel a bizonsággal, ezzel a reménységgel kilépni ebből a világból. Drága testvérek, hány reménytelen ember, hány kétségbeesett ember van kint a világban, utazik az autóban, hallgatja a rádiót, vagy nézi a tévét. Hány kétségbeesett ember bolyong ma a világban, akinek nincsen célja. És drága testvérek, ez a cél. Erre készülünk. A tékozló fiú is ezt ismerte föl, hogy van egy olyan cél, ami határtalan és megdöbbentő, hogy ez az asszony, ez nem arról prédikál, lelkész, nem arról prédikál, hogy mennyire fáj, nem arról prédikál, hogy igen, nincs ott a szószéken, és hiányzik, és fáj, és ő neki kellene itt lenni, hanem azt mondja, hogy eltölt valami csendes öröm. Ez a nő, ez a lelkész asszony, nem képmutató, ismerem, személyesen ismerem. Nem képmutatásból mondja, hanem hisz egy csodálatos dologban. Abban hisz, hogy a férje előre ment. Abban hisz, hogy lesz viszontlátás. Nem arról tett bizonságot, hogy elment, itt hagyott bennünket, és kész, vége mindenek, lezárul a házasságomnak egy bizonyos szakasza, hanem arról tett bizonságot, hogy a férjem előre ment. Drága testvérek, micsoda prédikáció, semmit nem ér a keresztény életem, semmit nem ér az egész prédikációm, hogyha nincsen benne az, hogy ott van a hit, hogy előre ment. Hány családtagom, ezt bevallom őszintén. Hány családtagom elment. Bár Isten tűnye lehet, hogy előre ment, nem tudom. Én tudom azt, hogy édesanyám, édesapám, tudom azt, hogy a húgom életében nem volt ott, nincsen ott. Mert még ott vannak a moslékos edénynél, és én is ott voltam a moslékos edénynél, és... Isten csodálatos kegyelme, hogy elhívott onnan. Hogy felismertette, és hogy beismerhettem.